Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek.
Esélyegyenlőség és női jogok. Az aktuális és örökérvényű kérdésekre szakértő vendégekkel keresi a választ a két műsorvezető, Kerekes Bori és Kovács Gellért hétfő délutánonként 2 órától.
Unisex. Mindenkinek jó.
Köszöntjük a hallgatókat! A mai Unisexben egy filmről fogunk beszélgetni, méghozzá a Budapesti Dokumentum Film Fesztivál egyik filmjéről fogunk beszélgetni. Arról szól ez a film, hogy Kínában van egy olyan szakma, tulajdonképpen ezek vállalkozások, tehát valaki hivatásszerűen azzal foglalkozik, hogy ha egy kapcsolatba bekerül egy szerető, akkor ezt tudja jelezni az egyik házastárs, ennek a ezzel foglalkozó úgynevezett szerető előző, valahogy így lehetne ezt magyarul fordítani, szerető előzőnek, hogy probléma van a kapcsolatában, és ez a szerető előző beépül a házasságba, valami mondva csinált oknál fogva, itt például az a mondva csinált ok, hogy tollasozni szokott a férj, és akkor a feleség azt mondja neki, hogy szeretné, hogyha egy barátját megtanítaná tollasozni. Így ezen keresztül ez a barát, aki igazából ez a hivatásos szeretőelőző beépül, és mindent megtesz azért, hogy gyakorlatilag kiiktassa ebből a kapcsolatból a szeretőt, tehát hogy itt nem az a cél, hogy lebuktassák a férfit, hanem hogy helyre jöjjön a házasság. Egészen érdekes szakmáról van szó, és hogyha valóban ebből emberek meg is élnek Kínában, mert egyébként simán el tudom képzelni, akkor pláne nagyon érdekes. Itt most a történet egy nőt mutat be, tehát a férfinak van szeretője. Gyanítom, hogy valószínűleg ez gyakrabban előforduló dolog is lehet, főleg a kínai általában is, meg talán a kínai kultúrában úgy egyébként is. Úgyhogy erről a filmről fogunk majd most beszélgetni. Nem tudom, hogy neked van-e valami gondolatod ezzel a...
Hát ez olyan, ez az egész alaphelyzet, a filmnek az alaphelyzete, mint egy ilyen hollywoodi romkomé egyébként, amiből ilyen nagyon sok fordulat lehet. Mármint, hogy az ilyen filmek meg szokott aztán kiderülni, hogy ez a nem tudom, ez a szerető, űző, ez lesz szerelmes a valamelyik félbe, vagy nem tudom, és akkor van egy ilyen kavarás. Egyébként nekem ez nyilván majd, hogyha rátérünk a filmre a vendégünkkel a beszélgetés, akkor ez majd előkerül, hogy azért ennek így persze mosolygunk, meg meghökkentő, meg érdekes, de azért így, hát nem tudom, nem túl etikus, vagy kicsit olyan furának tűnik ez az egész, és az meg pláne, hogy a kínaiaknál van, de ugyanakkor meg nyilván az ő társadalmukból ez a fajta ilyen kicsit ilyen folkos megközelítés, ez is ilyen logikusnak tűnik.
Ugyanakkor nyilván a megcsalás sem túl etikus, tehát hogy most akkor fejtegethetjük, hogy igazából mennyire etikus utána gyakorlatilag csapdába csalni itt a férjet, meg a szeretőt.
Igen, hát ez is egy érdekes kérdés.
Amúgy egy komoly fájdalommal indít, tehát hogy abszolút nem komikusra van a dolog beállítva. Egy hosszú képsor, amiben fodrásznál van a nő, és szép lassan folynak ki a könnyei némán, szóval, hogy azért, meg ott nagyon érdekes szerintem az egésznek a megélése, hogy ugye ilyenkor van egy beszélgetés, amire elmegy a szeretőelőzőhöz a nő, aki egyébként viszi a testvérét is, mint férfi támogatást, és hogy igazából inkább nem azt mondja, hogy neki ez milyen, meg hogy a gyereket mondja, hogy a gyerek azt gondolja, hogy egy jó családban él, de inkább az fáj neki, hogy ő nem hiszi el, hogy az ő családjában ilyesmi történhet. Tehát nem a belső megéléséről van szó, hanem arról, hogy én a hagyománytiszteletet éreztem ebben, hogy ugye azért Kínában az nagyon, nagyon erős dolog, és hogy inkább az bántja őt.
Hát a szégyen.
Igen.
Általában ezeknél a megközelítéseknél a szégyen az, ami meghatározó. Nem feltétlenül a belső harag, vagy a megcsalatság érzése, hanem az, hogy hát ugye a család eszménye a kínaiaknál rettenetesen erős, és hogyha valami ilyesmi történik, akkor nem csak arra a személyre hoz szégyent a másik fél, hanem az egész családot is megpecsételi. Hát ennek is megvan, vagy ennek a társadalom szemléletnek is megvan az előnye, meg a hátránya. Minden esetre ez tényleg egy olyan jelenség, amiről tök jó, hogy készülnek dokumentumfilmek, mert speciál erről valószínűleg nem értesültünk volna máshol.
Hát az biztos. És szerinted egy ilyen vállalkozás működhetne Magyarországon is?
Hát de folyamatosan az van a fejemben, hogy ezt... Szóval, hogy ez a munka, ez igazából, ha én jól értem, meg jól értelmeztem, ez egy ilyen egyfajta ilyen magánnyomozói munka, nem? Tehát, hogy a nyugati világban, minthogyha magánnyomozó szerepe lenne ez, a misztikum meg a mindenféle nélkül, ugye ott is általában tulajdonképpen hát a szeretőt próbálja meg elűzni a magánnyomozó azzal, hogy kideríti, hogy miről van szó.
Hát vagy lehet, hogy ott inkább talán leleplezni akarja, tehát bizonyítékot szerez arra, hogy ez valóban van ez a megcsalás, meg ugye ott titokban megy utána, meg bizonyítékokat szerez, felvételeket készít. Itt viszont ugye beépül, és valami kívülálló szereplőként tekeri, csavarja úgy a szálakat, hogy megpróbálja befolyásolni ezt a helyzetet. Szóval azért egy kicsit más.
De necces. Nekem tényleg az van a fejemben, hogy ez... Ez nem tudom, hogy ide való ez a fogalom, de hogy ez nyilván legális, de ugyanakkor meg valahogy az működik bennem, hogy ez nem, hogy ez így nem oké. Mármint, hogy ennek nem hiszem, hogy megvannak a törvényi keretei. Tehát nálunk legalábbis nem hiszem, hogyha, hát a kérdés az, hogy egy Magyarországon működő ilyen szerető űző mit ígér? Vagy tehát, hogy mi az, ami... Mi az, ami a végén várja a megcsaltat, meg a megcsalót? Igazából itt ez a kérdés.
Hát lehet, hogy most valakinek valami jó ötletet adtunk, hogy egy piaci részt ki tudjon ezzel tölteni, de ha már amúgy a múltkori adást azzal zártuk le, hogy mondtam, hogy még a nevelőszülőséggel, meg az örökbeadással, örökbefogadással fogunk foglalkozni, pont az jutott eszembe, hogy az ötösbe is hívtam vendégként egy, ő nem nevelőszülő, nem hivatalos nevelőszülő, hanem hát talán babysitter, vagy valami hasonló, de az a lényeg, hogy ez is Kínával kapcsolatos, csak onnan jutott eszembe, hogy azért Kínában szerintem elég sok olyan dolog van, meg a kínai hagyományokban, a jelenlegi társadalomban is, amivel mi nem feltétlenül tudunk mit kezdeni, hogy ott ugye az a szokás, hogy a gyerekeket egyrészt hétvégi iskolába is járnak, tehát hogy heti 7 napot járnak iskolába, a szülők pedig heti 7 napot dolgoznak, és ezért a gyerekeket az idősebb rokonokra, nagymamára szokták bízni, aki nem feltétlenül képes ellátni már a gyerekeket, mert hogy itt előfordul olyan, hogy a 86 éves magát is nehezebben ellátó nagymama vigyáz 5-6 gyerekre, amit azért el tudunk képzelni, hogy az nem egy ilyen hatékony vigyázás, vagy gondoskodás. Azok a kínaiak, akik itt élnek Magyarországon, és még ők így nevelkedtek föl Kínában, ők követik sokan ezt a hagyományt. És azt csinálják, hogy a gyerekeiket ugyanúgy egyébként 5 napot járnak magyar iskolába, 2-t hétvégén kínai iskolába, de valaki más nevelésére bízzák. És mivel ugye itt nincsenek rokonok, ez a hölgy, akit én meghívtam az ötösbe is, arról mesélt, vagy azzal foglalkozik, most voltam nála forgatni is, hogy gyerekeket, kínai gyerekeket vesz magához, és az első ilyen gyereket úgy találta, hogy egy hirdetést olvasott, még várandós hölgy adta föl ezt a hirdetést, hogy keres valakit, aki gyermekét szerető gonddal tudná nevelni helyette. És akkor ő azt gondolta, hogy arról van szó, hogy valami betegsége van ennek a nőnek, aki tudja, hogy nem fogja tudni felnevelni a gyereket. Fölhívta a hirdetést, és kiderült, hogy kínai, és hogy ott náluk ez a szokás. Most például, amikor én ott voltam náluk, 3 gyerek van most nála, akik ott is laknak, ott élnek, de az egyik 7 hónapos kora óta van ott, és most 12 éves. És akkor például kérdezgettem őt erről, mert hogy ez egy kicsit más, mint a nevelői szülői helyzet, mert itt is bármikor, ugye a nevelőszülőségnél is bármikor jöhet egy örökbefogadó, aki elviszi a gyereket.
Az,
igen, itt mondjuk a szülők látogatják a gyereket olyan szinten, hogy mondjuk többségét hétvégére elviszik, amikor ugye amúgy iskolában van a gyerek.
Tehát, mintha egy nevelőintézetben lenne.
Ez egy családi ház, szóval azért nem nevelőintézet, és itt tényleg nagy szeretetben vannak a gyerekek.
És milyen viszonyban vannak a gyerekek?
Anyai.
Anyai.
Abszolút anyaiban vannak, anyának is szólítják, és az életadó anyukat pedig anyukának. Tehát, hogy ilyen különbséget beszéltek ők meg egymással, és azt is mondta nekem ez a hölgy, hogy amikor megkérdezi a gyerekeket, hogy haza akarnának-e költözni, vagy ez így fölmerül, akkor tiltakoznak, és nem akarnak elmenni. A szülőket szokta kérdezgetni, hogy akkor mikor esetleg, hogy így viszik-e, vagy tervezik-e, vagy nem tudom, mert nyilván arra mindenkinek föl kell készülnie, és hogy így inkább úgy legyintve szokták azt mondani, hogy hát ez a gyerek innen megy érettségizni. Volt olyan, akit elvittek 3 éves korában, és akkor nagyon kiszakították onnan, nyilván az se jó, de hogy mondom, van, akit felnőtt koráig. Nekem az első kérdésem az rögtön az volt, hogy én értek mindent, meg hogy megpróbálom más kultúráját így befogadni, ezt így viszonylag ezt a részét nekem azért nehéz, de hogy ezek a gyerekek nyilvánvalóan látják azt, hogy ahova iskolába, óvodába járnak a magyar barátaik, ők nem így nevelkednek. Tehát, hogy ez biztos, hogy feltűnik mindenkinek, de azt mondta, hogy nem nagyon szoktak ez ellen, a része ellen lázadozni, ezt ők így elfogadják, azt már sokkal inkább, hogy hétvégi iskolába kell járni, és hogy ők sokkal túlterheltebbek. Illetve még azt kérdeztem meg tőle, hogy vajon, hogyha ezek a gyerekek, akik nála nevelkednek, ők ugyanígy fogják-e majd csinálni a saját gyerekeiket, és azt mondta, hogy biztos, hogy nem. Mert ők már kapnak egy másik családi mintát, amit még az ő szüleik nem kaptak meg otthon, akik szintén úgy nevelkedtek, hogy gyakorlatilag le voltak passzolva. Hogy ugye itt ez a robotszerű munka szerintem az, ami miatt ők így élnek, hogy itt mindenki arra van berendezkedve, hogy minél többet dolgozzon a gyerekek is.
Hát azért a 7 napos suliba járás, az nagyon kemény dolog.
Igen.
Tehát nyilván megviseli őket, meg az rettentesen fáradt. Ez érdekes történet nagyon.
Te például hogy álltál ahhoz, hogy nevelt gyerekek időszakosan hozzátok kerültek?
Nem tudom, lehet, hogy én jó ember vagyok, azért nem zavart soha. Nem tudom, őszintén szóval nekem ez nem okozott problémát. Mármint,
egy
hogy
két
én
mondatban,
örültem.
Bocsánat, majd mondd el azért, mert ugye az előző adásban mondtuk csak, hogy nálatok mi volt a helyzet otthon, hogy aki esetleg azt nem hallotta, akkor tudja.
Igen, az én szüleim hivatásos nevelőszülők voltak, de igazából nem így kezdődött a történet, hanem úgy, hogy édesanyámnak az öcsének a lányát, tehát az én unokahúgomat gyámként magunkhoz, tehát hogy ők lettek a gyámjai, és hozzánk került, és akkor így kialakult a Gyivivel egy ilyen kapcsolat, és aztán néhány évre rá oda vettek magukhoz egy kislányt, akit aztán örökbe fogadtak, ő lett a második húgom, mert ugye van egy vérszerinti, hogy ezt mondtam, és akkor onnantól kezdve viszonylag sűrűn fordultak meg náluk gyerekek, és ők ilyen hivatásos nevelőszülőként is dolgoztak.
És ezek a gyerekek mennyi idősek voltak, akik hozzátok kerültek meg? Te hogy emlékszel rájuk, vagy akár bármelyikről tudsz-e valamit?
Hát én leginkább az örökbefogadott húgomra emlékszem, mert aztán, amikor jöttek a gyerekek, én már nem nagyon laktam otthon, tehát már a felnőtt kor felé tartottam. Egy kislányra még emlékszem, aki elég sokáig volt ott. Voltak ott zűrösebb gyerekek, voltak kevésbé zűrös gyerekek. Igazából édesanyámék történetében van is egy ilyen törés, amit így nem fejtenék ki, de ők szerintem valahol ott kezdték el ezt a dolgot nehezen megélni, vagy ott állt be nekik a tragédia, amikor, hát ez már a 2000-es évek elején történt, amikor hozzájuk került egy kisfiú, egy nagyon, nagyon aranyos fél éves gyerek, azt hiszem, hogy 7 hónapos volt talán, és hát a létező összes betegsége volt kb., ami egy babának lehetett, mert drogfüggők voltak a szüleik, de ott ilyen nagyon-nagyon zűrös háttértörténet volt, ez egyébként szinte mindegyik gyereknél megvolt, és hát anyámék összekapták a gyereket, és pár éven belül lett belőle egy nagyon egészséges tejfelszőke, 3-4 éves kisfiú, és aztán apám beteg lett, és ott volt egy ilyen egészen borzalmas hétvége, amikor semmiből megjelent egy pár, egy külföldi pár, föltették a kérdést anyámnak, meg apámnak akkor, hogy vagy örökbe fogadják ezt a kisfiút, vagy elviszik, ők, mivel apám kb. Haldoklott akkor, aztán utána fölépült, nem merték azt mondani, hogy örökbe fogadják, tehát hogy ez is egy, ez azért egy eléggé ronda, meg sok kérdőjelet tartalmazó történet volt, és aztán amikor elkerült tőlük ez a kisfiú, abba rettenetesen belerecsentek. Tehát hogy nagyon-nagyon megviselte őket, szerintem abból nem is igazán tudtak fölállni, mármint maradéktalanul, és még utána is vállaltak gyerekeket, de ők már viszonylag kevés ideig voltak ott. De amikor az említett örökbefogadott hugom oda került, az még egy ilyen nagyon másik világ volt. Tehát úgy értem, hogy az ő viszonyulásuk is más volt ehhez a tevékenységhez. Vagy inkább azt mondom, hogy ehhez a hivatáshoz, mert ez igazából az.
Azt nem tudod, hogy ők mondhattak volna nemet arra, hogyha nagyon súlyos egészségügyi problémával érkező gyereket akarnak adni nekik?
Igen. Hát, de nem a fiú esetében, akiről most meséltem, nem mondták ezt, mármint, hogy tudták. Tehát, hogy ott eleve úgy került hozzánk ez a kisfiú, hogy megkérdezték őket, hogy vállalnának egy ilyen srácot. És tényleg az volt a szívszorító az egész történetben, hogy hát ezt még nagyjából itt test közelből láttam, hogy az első néhány év ezzel a sráccal, ezzel a kisbabával, a cseperedő kisbabával, tényleg borzalmasan nehéz volt. Rengeteg mentőzés volt, rengeteg kórházazás volt, rengeteg éjszakázás volt, és ott pont akkor, amikor kezdett ebből kijönni, akkor vették el tőlük. És szerintem ez volt az, ami emberileg alapvetően megrecsentette őket. Biztos az is nagyon komoly rombolást hajtott, ha csak így elviszik normálisabb körülmények között, de így meg szerintem még inkább fájó lehetett ez az egész.
És az, hogy azt mondod, hogy zűrösek voltak ezek a gyerekek, az mit jelent?
Hát azt, hogy nagyon sokszor olyan családból jöttek, akik nem csak múltidősen voltak problémásak, hanem adott esetben meg is jelentek az életükben, és még gondot okoztak nekik. Ezeket a gyermekeket nagyon nehéz megzavarni. Egy vadi új helyen vannak, ahol kötődést kellene kialakítani, közben befolyásolja őket a korábbi tapasztalat, befolyásolja őket, akár csak az a személy is, aki, nem tudom, egy vérszerinti szülő, vagy egy másik gyermek, aki mondjuk egy másik családnál van, mert ilyen is nagyon sokszor előfordul. Mást gondolnak szeretetről, van, akinek gőze sincs arról, hogy milyen az, hogyha igazán szeretik az embert, ezért viszont szeretni sem tud feltétlenül. Rettenetesen sok türelem kell hozzájuk, de én azt gondolom, hogy a részükről is nagyon sok türelem kell a nevelőszülő felé. Eleve az, hogy rá lehessen venni nagyon sokszor ezeket a gyerekeket arra, hogy elhiggyék azt, hogy nem mindenki előítéletesen fordul feléjük, hogy nem mindenki megváltoztatni akarja őt a kényekedve szerint, hanem azzal is foglalkozik, hogy nekik mik az igényei. Nyilvánvalóan az olyan gyerekeknél, akiknek komoly problémáik vannak, akár viselkedési, akár mentális, akár egészségi, azokhoz megpróbálnak olyan nevelőszülőket keresni, akik meg tudnak felállni ezeknek a kihívásoknak.
És akkor az úgy van, hogy mondjuk anyukád elment gyesre, amikor még picik voltak, de azon kívül lehet dolgozni, tehát hogy ugyanúgy. Hát amellett, hogy ez egy hivatás, nem kell csak ezt csinálni.
Anyám akkor már le volt százalékolva, tehát akkor ő már nyugdíjas volt, nem dolgozott. Igazából ez az egész nevelő-szülői státusz dolog az örökbefogadás után, ez egyáltalán azért került képbe, mert neki volt erre energiája és ideje. Aztán ez egy kicsit egyébként ilyen, ezt nem csak rajtuk láttam, hanem sok másik nevelőszülőn is, hogy ez egy olyan életmód, aminek a pozitív részeit, meg kicsit a negatív részeit is meg lehet szokni. Most majdnem azt mondtam, hogy a függője lesz az ember ennek, de ez nem igaz, vagy nem így igaz. Inkább azt mondanám, hogy nyilván ez a sok sors, ez a sok gyerek, ez megérinti az embert, és átalakítja egy kicsit belül, hogyha nyitott rá, ha eleve egy olyan alkat, és hát anyám ezt a részét, a gondoskodás részét, azt mindig is nagyon, nagyon élvezte, és nagyon jól, és szeretettel teli módon csinálta. Tehát ebből a szempontból ő soha nem, vagy ők soha nem úgy viszonyultak ez az egészhez, mint egy munkához. Én nem azt mondom, hogy tökéletesen csinálták, de az biztos, hogy hatalmas szívvel meg odaadással.
Tudom, hogy akkor már nagyobb voltál, 16-17 éves voltál, de hogy ez neked nem volt furcsa, hogy mondjuk, nem tudom, te szeretnéd azt a szeretetet, amit ezeknek az úgymond idegen gyerekeknek adnak?
Hát most nem mennék bele az élettörténetembe, de maradjunk annyiba, hogy nekem a konfliktusaim azok nem ilyen természetűek voltak a családommal. Pontosabban ameddigre már megjelentek ezek a gyerekek az életünkbe, addigra én már tisztában voltam vele, hogy mit kaphatok meg, de leginkább az, hogy mit nem. És nem, én nem, ez nem egy jóság a részemről, mert mint hogy ez nem egy rólam kiállított ilyen pozitív bizonyítvány, de én valóban sosem haragudtam ezekre a gyerekek, azért, amit én a szüleimtől nem kapok meg. Én nem gondoltam azt, hogy én azért nem kapok meg akármit, mentális szinten, vagy bármilyen más szinten, mert ők vannak. Nekem ez nem jutott eszembe. Voltak olyan családtagjaim, akiknek ez eszébe jutott, és ennek hangot is adtak. Én a hugomba, akit örökbe fogadtak a szüleim, én tényleg azonnal belezúgtam. Tehát ő egy rettenetesen aranyos gyerek volt, meg az a fajta szeretetéség, vagy nem tudom én, ilyen szeretet benszülöttség, vagy nem tudom, amikor itt tényleg azt sem tudják valójában, hogy mi az nagyon megrendíti az embert. És hogyha megfelelő méretű lelke van hozzá, akkor ez nagyon erős kapocshoz is vezethet egy másik emberhez.
Igen, hát ugye, amit még itt az elején említettünk, megmeséltem ezt a kínai példát, hogy ugye az a különbség, hogy ott mondjuk az ő nevelőjük tudja, hogy ki az, aki elviszi majd a gyerekeket, azt mondjuk nem tudja, hogy mikor, mert hogy ugye ez nincsen előre megbeszélve, de hogy egy hivatásos nevelőszülő azt sem tudja, hogy mikor, és azt sem tudja, hogy ki, és amit szerintem nagyon nehéz lehet, hogy nincs is beleszólása. Tehát, hogy mármint, hogy nyilván most nem tudom, nehéz lenne azt mondani, hogyha valaki örökbe akarna, tehát egy fix pontja lenne ennek a gyereknek, aki ott van nálam, szeretem, nevelem. Nyilván ez egy sok kérdést felvető dolog, hogy most akkor mondanám azt, hogy nem, hogyha nem szimpatikus az, aki elviszi, de hogy azért szerintem ezt nevelőszülőként borzasztó nehéz lehet megélni, hogy mi van, ha tényleg én úgy látom, hogy mondjuk ezek nem megfelelő szülőpár arra, vagy akár egyedülálló, hogy elvigye azt a gyereket, akit én nevelek évek óta. Tehát szerintem ez egy borzasztó munka ezt feldolgozni és elfogadni, hogy nekem erre nincsen ráhatásom, hogy utána az, akit én szerettem, neveltem, azt ki fogja szeretni, vagy nem szeretni, vagy nevelni.
Hát igen, egyébként ez normál esetben úgy szokott kinézni, hogy általában, ahogy én is utaltam rá, lehetőséget kapnak a nevelőszülők arra, hogy örökbe fogadják a gyereket. Az csak egy papírnak tűnik egyébként, legalábbis a kezdeti időszakban mindenféleképpen, de én azt tapasztaltam az örökbefogadott testvérem részén is, meg anyámék részén is, hogy ez a papír, ez valóban lerombol egyfajta falat. Tehát, hogy tehát az, hogy te azt mondod, hogy ezt a gyereket én a nevemre veszem, ő az én gyermekem lesz, egy csomó olyan dolog hirtelen, és most nem az anyagi részre gondolok, hanem az érzelmi részre, egy csomó olyan dolog ilyen magától érthetődő lesz, ami annak előtt elképzelhetetlen volt, mert más volt a viszony. És ez úgy nagyon helyre rakja a dolgokat, és szerintem abban is segíti a feleket, hogy könnyebben közeledjenek a másikhoz, hiszen ez nem csak egy gesztus. az, de egy óriási gesztus. És ezt a gyerekek ezt megérzik, vagy ők ezt már csak a dolognak a praktikus része is. Tehát az, hogy onnantól kezdve azon a családnéven fogják őt szólítani és hívni hivatalosan is, ami a szülei. És ez ennek azt gondolom, hogy nem csak szimbolikus jelentősége van, de szimbolikus jelentősége az óriási.
Így van, szerintem majd még fogunk külön is foglalkozni ezzel a témával, úgyhogy vendéget hívunk ezzel kapcsolatban, de most kanyarodjunk vissza a dokumentumfilmhez, amiről a következő percekben fogunk beszélgetni, és ugye hát itt a kínai szerető tartás és szerető elűzés ennek a központi témája. Már is itt lesz velünk a vonalban telefonos vendégünk.
Kínában egy új iparág jelent meg, ha rájön egy férj vagy feleség, hogy házastársa megcsalja, akkor felkereshet üzleti vállalkozásokat, amelyek vállalt feladata, hogy a hűtlenségnek véget vessenek. Ők az úgynevezett szerető elválasztók, akiket azért alkalmaznak, hogy minden szükséges eszközzel fenntartsák a házasság kötelékét és megszakítsák az ezt veszélyeztető szerelmi kapcsolatokat. Egy film kapcsán beszélgetünk majd erről, aminek a címe Volt szerető, nincs szerető. A film egy hűtlenség valós esetét követi nyomon, amelyben a szerető elválasztó megpróbálja a házas párt a válság széléről visszahozni, méghozzá úgy, hogy beépül a szóban forgó család életébe, és ugye ez a történet Kínában játszódik, tehát egy más kulturális kontextusban kell értelmezni. A Budapesti Dokumentum Film Fesztivál keretén belül vetítik ezt a filmet januárban két alkalommal is, és februárban is még egyszer. Dr. Árkovics Amaril Eszter, pszichiáter van a vonalban, aki a Volt szerető, nincs szerető című film nagykövet, és akinek többek között a pár- és családterápia is a szakterülete, szakmai érdeklődésének fókuszában pedig az egyéni és familiáris krízisek is beletartoznak. Nyilvánvalóan ezt a történetet a kínai kultúra közegében értelmezve kell megközelíteni, de először, ha megpróbáljuk erről leválasztani, csak úgy, mint szakembert kérdezem, hogy mi a véleménye, mit gondol a szerető elválasztók intézményéről?
Az a helyzet, hogy nagyon fontosnak tartom azt, hogy ez egy más kulturális közegben zajló történet. És nekem így Közép-Kelet-Európából nézve családterapeutaként nagyon furcsa egy ilyen beépült szerető elválasztó, és próbálok most úgy beszélni a filmről, hogy ne spoilerezzek, de azt gondolom, hogy ez akkor is izgalmas lesz, hogyha pár morzsát így elhintek belőle. Már csak azért is furcsa ez a szerető elválasztó, mert hogy a pár és családterapeuták is mondjuk élhetnek olyan módszertani eszközökkel, hogy mondjuk meglátogatják a párokat vagy a családokat az otthonukban. Tehát, hogy nem egy rendelői körülmény között találkoznak velük, ez nálunk is szokás. De mondjuk az, hogy részt vegyenek a szabadidős programjaikban, meg mindenkit felkutassanak történetesen a szeretőt is, illetve mondjuk azt, hogy azért ebben a filmben nem mindenki számára kezdetektől fogva világos az, hogy ez a kedves ifjú hölgy, ez valójában miért is lesz egyszer csak része a családnak. Nekem ez az első izgalmas kérdés ebben a történetben, hogy látszólag ez a pár, ez minden további nélkül befogadja az életébe, az otthonába ezt a szerető elválasztót, vagy szerető üzőt, olyan nehéz erre magyarul szót is találnunk.
És akkor mi az, amit a kínai kultúra és az ő szigorú szabályaik miatt másképp kell értelmezni ebben a történetben? Most persze a szigorú szabály az egyik része, de a másik, hogy azért ugye a kínaiak egy nagyon hagyomány tisztelő nemzet, tehát az is nyilvánvalóan beletartozik ebben, meg ez a szabálykövetés is, hogy náluk ennek valószínűleg teljesen más a megélése, mint itt Magyarországon, ahol nem vagyok benne biztos, hogy egy ilyen vállalkozás valóban gyümölcsöző lenne.
Hát ki tudja, olyan sok mindenre van manapság.
Lehet, hogy ez a piaci rés, és érdemes ezt megragadni.
Igen. Igen, most, hogy így kimondta, nekem is ez jutott eszembe, de utána olvastam, és azt olvastam, hogy ez csak 10 éve gónos Kínában ez a műfaj, szóval, hogy ez egy ilyen feltörekvő iparág. Én egyébként nem tudom, hogy arra kíváncsi lennék, hogy a szó klasszikus értelmében vett pár és családterapeuták vannak-e Kínában. Ugye az általában mindannyian tudjuk ezeket a kulturális, meg gazdaság, meg politikai hagyományokat, mondjuk arra vonatkozóan, hogy egy-két, meg vagy nagyon sok családban csak egy gyerek van. Történetesen ez egy olyan család, és ilyen szempontból még csak nem is tenné különbséget Kína, meg nem Kína között, ahol egy középkorú házas pár kapcsolata a gyerekeket egy kicsit nehezen döntöttem el, hogy hány felnőtt gyerek van ebben a történetben, hogy így kiüresedik a kapcsolat, és nem találják egymáshoz az utat. Azt gondolom, hogy ilyen szempontból ez a film nem okoz a kiinduló ponttól tekintve olyan nagy meglepetést. Azt érzékelem én nehézségnek ebben, vagy ami számomra olyan nehezen érthető, hogy ugye ezeket a szerető üzőket, ezeket fel kell fogadnia valakinek, mondjuk egy családtagnak. De hogy vajon az a másik családtag hogyan veszi be ezt a gesztust? Főleg úgy, hogy először nem is teljesen világos számára, hogy ki is ez az ember az ő életükben, mert erre mindenféle fedősztorik vannak, és ami számomra megdöbbentő, és azt gondolom, hogy erre inkább olyan emberek tudnak válaszolni, akik ott éltek, vagy ott nevelkedtek, hogy nagyon könnyen fogadják be ezt a kvázi idegent. Az egészen bensőséges és intim tereikbe is, mint mondjuk, hogy egy vacsora, vagy egy beszélgetés. Én úgy vélem, hogy ez nem menne azért itt Magyarországon, vagy a mi kultúránkban ennyire könnyedén. Nem tudom, hogy ez szokásról szól-e, vagy barátságosságról, vagy ez egy általános attitűd, de minden esetre itt olyan gördülékenyen ment, hogy meglepő volt.
Hát érdekes dolog mindenképpen, itt a rádió egyik másik műsorában, az Ötösben volt egy vendégünk, aki kínai gyerekeket nevel, és hát ugye Kínában az a szokás, hogy az idősebb generáció neveli az egészen pici gyerekeket, akár a születésüktől fogva, és ezt Magyarországon is sokan így csinálják, és itt ugye mivel nincs itt a többi rokonság, ezért egy magyar nevelőt bíznak meg, már akár úgy, hogy egy hirdetést adnak föl akkor, amikor még a pocakjában van az anyukának a gyerek, és akkor akár érettségig, vagy még tovább ennél a hölgynél vannak a gyerekek, és erről mesélt nekünk, ami szintén ugyanolyan, hogy így magyar szemmel ezt így viszonylag nehéz elképzelni, hogy ők hát, hogy nálunk ez egy ilyen rideg dolognak tűnik, náluk pedig ez abszolút a hagyományba beletartozik, és ugye ott a gyerekek a hétvégi iskolákba is járnak, hogy talán náluk ugye a családi kapcsolatokat is el tudom képzelni, vagy a szeretett kapcsolatokat, hogy másképpen működnek, vagy én még arra is gondoltam, hogy esetleg ők jobban hozzá vannak ahhoz szokva, hogy mások beleszólnak, vagy belefolynak az életükbe, mint itthon.
Én nem tudom, hogy ez ridegsége, vagy a praktikum. Mert például nem tudom, hogy mennyi ideig tart egy gyes vagy gyed ekvivalens időszak, hogy ott, hogy mondjuk nem tudom, mert annyira nem vagyok járatos a kínai kultúrában, hogy mondjuk mennyire lakik együtt esetleg több generáció. És hát akkor, amikor több generáció lakik együtt, akkor ez gyakran előfordul, hogy a kisgyerekeket az otthon lévő nagyszülők nevelik, akkor is, ha nem laknak feltétlenül együtt. Erre itt is van példa, csak talán az mondjuk, hogyha egy magyar asszony fogadnak fel az itteni kínai gyerekek nevelésére, hát ebben most így ezzel a csekély információval kapcsolatban is két kérdés fogalmazódik meg bennem ezzel kapcsolatban. Az egyik például az, hogy mennyire van ennek gazdasági oka, hogy mondjuk a szülőknek dolgozni kell, és mennyire van egy asszimilációs törekvés, hogyha már itt telepszünk le és itt élünk, akkor tanulják meg a nyelvet, tanulják meg a kultúrát, minél jobban tudjanak besimulni.
Én úgy tudom, hogy abszolút gazdasági oka van akár annak, hogy itt Magyarországon követik ezt a hagyományt, vagy akár Kínában. Tehát, hogy ez azért van, hogy ők minél többet tudjanak dolgozni, ahogy ugye a hétvégi iskola is ezért van. Na, de hogyha most visszacsatlakozunk ugye a filmnek a történetéhez, az, hogy ez legalábbis úgy indul, hogy a pár ezt nem mondja ki, és nem beszélik meg egymással, vagy a feleség nem szembesíti ezzel a férjet, annak lehet azért egy jó kifutása, vagy később elképzelhető, hogy ezt ők megbeszélik, tehát hogy az nem egy rossz kiinduló pont, hogy nem egymás között akarják ezt a problémát megoldani, hanem egy külső emberrel. Nyilvánvalóan persze a család és párterapeuta is egy külső ember, csak ott azért, igen, ott egy közös döntésen, vagy egy közös elhatározáson alapul az, hogy valaki külső segítséget kér.
Én ezt nagyon fontosnak tartom, ezt a mondatot, amit mondott, hogy közös elhatározás. Amit én azért nem ezen használom ezt a szót, hogy nehezményezek, mert pont a kulturális különbség miatt nem akarok sem megítélő, sem elítélő lenni. De mondjuk én azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy rendszerben már pedig egy pár egy rendszert alkot egymással, hogy egy rendszerben változást tudjunk létrehozni, azt én nagyon nehezen tudom úgy elképzelni, hogy nem próbálnak meg erről először egymással beszélgetni. Ez egy élet, vagy ilyen, így a mindennapi élettől idegen számomra, hogy esetleg rögtön egy ilyen szeretőhöz fordulnak. Azonban az is eszembe jut, hogy arról mondjuk nem szól a film, hogy előtte tettek-e kísérletet arra, hogy ezt a jelenséget, ami nem is olyan ritka, ugye, amikor mondjuk valaki az intimitást, vagy a szexualitást, vagy a bensőségességet, vagy a kíváncsiságot, vagy az izgalmat egy harmadik személynél keresi. Szóval, hogy nem tudom, hogy szólt-e már köztük bármiféle párbeszéd erről, hogy rögtön jött a szeretőző. És valójában én beleképzeltem magam ennek a férfinek a helyébe, aki úgy látszólag minden nagyon, nagyon szeliden és némi bűnbánattal, de abszolút együttműködve viselt. Hát, hogyha engem egy ilyen hazugságra épített kapcsolatrendszerbe vonnának be, hogy először mindenféle meséket hallok arról, hogy ki is valójában ez a szeretőző, és nem pedig egy tiszta beszédről van szó, akkor onnantól fogva azért a bizalom megrendülne bennem ebben a történetben. A másik pedig az, hogy hát ki vicc meg semmi nem drága. És ezt most a szeretőzőre mondom, vagy bárki terapeutákra. Tehát lehet itt arról szó, hogy én azt gondolom, hogy itt a szeretőt el kell ütni, vagy nekik el kell válni, vagy nekik beszélgetni. Ez alul lehetnek ötleteim egy pár életével kapcsolatban, de azt gondolom, hogy a saját döntéseiket kell meghozniuk, és nekem terapeutaként abban kell őket támogatni, hogy a saját döntéseik és a saját életük felett érzetfelelősségérzettől fakadó elképzeléseikben hogyan tudnak jól boldogulni. Ebben a történetben az asszony akart valamit, fogalmam sincs, mit akart a férj. És ez nem is annyira derül ki a történetben, viszont egy roppant energikus és komoly elhatározással bíró szeretőző elég gyorsan el is rendezi ezt a helyzetet.
Igen, pontosan ez volt, ami bennem is megfogalmazódott, hogy egy ilyen szerető űzőnek hol vannak a határai. Tehát, hogy az egy dolog, hogy itt van egy megbízás, amit ő teljesít, hát gondolom, akkor őt ez mozgatja, hogy akkor mindenképpen a rábízott feladatot azt véghez vigye, de hogy ez hogy működhet úgy a gyakorlatban, hogy egészséges határok maradjanak meg?
Hát a határok kérdése az egy nagyon, nagyon izgalmas terep itt. Egyrészt abból fakadóan ugye, hogy neki egy megbízója van a feleség. Tehát nem tudjuk, hogy ez egy konszenzuális helyzetből fakad, de valószínűleg nem. azt nem tudom, hogy a férj miért megy bele ebbe ilyen vördülékenyen, vagy simán, vagy hogy ez az ambivalenciájáról szól-e, vagy sem, de azért valószínűleg egy ilyen szerető üzőnek már, hogyha ez konkrétan egy iparág, akkor nem csak az ára van meg, hanem valószínűleg valami keretek vagy határok le vannak fektetve. Itt az én itthoni tekintetemmel nézve túllép olyan határokon, amiket itt mondjuk egy terapeuta vagy egy professzionális segítő, de most ez alatt azt értem, hogy nem valaki egy önjelölt segítőnek gondolja magát, és úgy tesz vesz. Szóval, hogy a mi szakmánk szabályai ez alapvetően ennél sokkal szigorúbb kereteket és határokat írnak elő egy professzionális segítőnek, és hát alapvetően már mondjuk így a helyzet is, hogy azt mondjuk, hogy mondjuk párterápiát nem vállalunk, vagy nem tudunk akkor vállalni, ha valakinek a szíve másba húz. Tehát, hogyha van egy harmadik a történetben, egy szerető, akkor az, hogy ez a férj és feleség újra egymásra találjon, azt nem fogjuk tudni terápiás keretek közt támogatni akkor, hogyha valamelyikőjük közben az intimitás, a szexualitás, a bensőségesség vagy a megértés iránti igényét kifele hordja a kapcsolatból. Tehát eleve már az alaphelyzet is, hogy ebbe terapikusan valaki beleavatkozzon, az olyan, azt a szót használnám inkább, hogy izgalmas. Persze, hogyha ennek a segítőnek az a dolga, hogy előzze a szeretőt, nem is többszörvel, de erős szavakkal, meg mindenféle meggyőzéssel, akkor persze ő beleállhat ebbe a segítő szerepe. Valójában nem tudom, hogy én segítőnek hívnék-e egy ilyen résztvevőt a történetben.
De azért az a párterápiáknál is jellemző, nem, hogy általában itt valaki a kezdeményező, aki azt mondja, hogy menjünk el és próbáljuk meg. Nyilvánvalóan az a terápia közben kiderül, hogy ezt mind a ketten akarják-e, de hogy azért itt nem tudom, hogy ez igaz-e, csak így a környezetemből, amiket látok, azt veszem észre, hogy inkább a nők azok, akik szokták javasolni a párterápiát, vagy hisznek benne, vagy megpróbálnák.
Hát nem tudom, én nem vezetek statisztikát arról, hogy amikor bejelentkeznek hozzám az emberek, akkor vajon a férfiak vagy a nők vannak-e többen. Azt hiszem, hogy a kétségbe esettek szoktak először jelentkezni. És hát az nagyon ritka eset, hogy mondjuk egy párban a két szereplő pont ugyanabban a pillanatban, és ugyanakkor gondolja azt, hogy nekünk terápiára van szükségünk, az gyakrabban előfordul, hogy érzik a kapcsolati nehézséget, vagy válságba kerül a kapcsolat, vagy valami életvezetési nehézség van, szóval bármilyen probléma, most nem akarom az összeset felsorolni, mivel terápiára lehetne jönni, mert akkor napestig lehetne sorolni, és akkor valakinek eszébe jut, hogy kellene erre külső segítség. És ahogy a filmben utaltam arra, hogy nekem furcsa, hogy ez a pár, vagy nem derül ki, hogy ők beszéltek-e vajon egymással erről a problémáról, hogy megjelent egy szerető az ő kapcsolatokban, de hát azért a párok jelentős része előtte megpróbálja otthon, kettesben, vagy esetleg a barátok segítségével megbeszélni ezeket a nehézségeket, és az gyakran van, hogy mondjuk valaki, aki kíséri a párját a terápiára, az azt mondja, hogy én csak az ő kedvéért jöttem, vagy azért jöttem, mert ő ultimátumot adott, hogyha nem jött el, akkor ez meg ez történik. Az a jó ezekben a helyzetekben, hogy itt van, hogy ő is itt van a térben, hogy eljött, és az egy nagyon nagy dolog, hogyha valaki becsüli annyira a párját, hogy mondjuk a kedvéért eljön egy segítő szituációban, vagy egy terápiás, vagy egy konzultációs helyzetben részt venni, és hát akkor úgy kell csinálni a beszélgetést, hogy utána a saját motiváció is kialakul. alakuljon. Mert hiszen, ha egy kapcsolat jól működik, az ketten csinálják jól. Ha egy kapcsolat döcög, akkor ketten döcögtetik. Tehát ez mindenképpen közös felelősség. Kapott, vagy oda fordult, amiről tudott, vagy ami kézben volt.
A filmben hogy látja, hogy mi a feleség megélése a megcsalással kapcsolatban? Olyan nagyon nem beszél erről, vagy nem mondja, nem érinti, nem mondja el mélyen, de azért látszik, hogy nagyon nagy a fájdalom, és talán inkább arról beszél, hogy a szégyen az, ami fáj neki.
Hát nagyon nehéz szerintem a feleség érzéseit vagy gondolatait, de ugyanez érvényes a férje is lefordítanunk. És ejt arról néhány szót, hogy ez őt érzelmileg hogy érinti. Az, hogy is van ez a szégyen kérdés, hát azt gondolom, hogy ez a helyzet, ez nem az ő szégyene. Lehet, hogy ő éli meg a szégyent, hogy nem tudta a férjét maga mellett tartani, vagy nem tudta egy olyan mintaházasságot követni, ahogy ő beszél a saját kapcsolatukról, hogy hát alapvetően van egy nagyon pompás és lenyűgöző kirakat a külvilág felé az ő kapcsolatukról, és hát hogyha ezen a szép kirakaton repetések mutatkoznak, akkor ő azt, ha jól értettem, a szégyenként éli meg. De az, hogy mondjuk a férj mondjuk egy szeretőt, vagy egy flörtöt választ, ahelyett, hogy mondjuk dolgoznának a kettejük kapcsolatán, azt én nem gondolom, hogy ez annak a félnek lenne a primér szégyene, aki a megcsalás áldozata. De az tény is való, és ez viszont egy gyakorlati tapasztalat, hogy nagyon gyakran éreznek a megcsalt felek szégyent ezek miatt a történetek miatt. És hát a szégyennel az a nagyon nehéz, ugye, hogy roppant nehéz vállalni, vagy roppant nehéz a szégyennel mit kezdeni, egész addig, amíg megpróbáljuk titkolni ezt a történetet, vagy amit megpróbáljuk eltakadni, vagy letakadni.
Igen, hát ugye beszéltünk arról, hogy kérdés, hogy a férj hogy ebbe így belement, de összességében szerintem az is kérdés, hogy akár a férj, akár a feleség, hogy belement abba, hogy egy dokumentumfilmet forgassanak erről, főleg, ha már ugye a szégyenről beszélünk.
Hát ez szerintem az egész történet legizgalmasabb kérdése. De állítólag, szintén az utánolvasásom eredménye, hogy többen is jelentkeztek, hogy dokumentumfilmet forgassanak az ő történetükről. És pont emiatt, hogy ez a filmes stáb egy olyan intim témába avatkozik bele, amit dokumentumfilmeknél ritkán látunk, nem az intimitás szintjéről beszélek, mert nagyon sok szép, nehéz és mély dokumentumfilmet ismerhetünk, hanem inkább a téma jellegéből fakadóan. És igen, ez a mit feltett kérdés, ez nagyon izgalmas, hogyha ekkora tényleg a szégyen, akkor azt miért mutatjuk meg országvilágnak. Hova tovább? Az történt, hogy voltak olyan pillanatok, amikor láttam ezt a filmet, amikor elbizonytalanodtam, hogy most dokumentumfilmet látunk, vagy játékfilmet.
Én is, igen. Én nem akartam elhinni, hogy ez tényleg igaz.
Voltak néha ilyen furcsa kitekintések a kamera felé, akkor úgy érzékeltem, hogy talán zavarja őket a kamera, de nem volt számomra egyértelmű, és valójában az, hogy ez egy dokumentumfilm, azt inkább így az utólag olvasott interjúkból és kritikákból tudom könnyebben elfogadni. Én több ponton zavarba jöttem, hogy mennyire rendezett szituációkat látunk.
Minden esetre egy nagyon izgalmas történet, és a film is nagyon izgalmas, érdemes megnézni. Volt szerető, nincs szerető. Ezzel a filmmel kapcsolatban beszélgettünk dr. Árkovics Amarillal, aki pszichiáterként válaszolt ezekre a kérdésekre, és persze a film nagyköveteként, ugyanis ezt a filmet a Budapesti Dokumentum Filmfesztivál keretében lehet megnézni még januárban és februárban is. Köszönjük szépen, hogy itt volt velünk.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Köszönjük a hallgatóknak a figyelmet, adásainkat visszahallgathatják a Klubrádió weboldalán és a főbb podcast megosztó felületeken.
És kövessenek minket YouTube-on is, iratkozzanak föl a Klubrádió csatornájára. Üdvözli önöket a két műsorvezető, Kerekes Bori
és Kovács Gellért.
Minden jót, vigyázzanak magukra.
Unisex.
Tabukról, tabuk nélkül, nem csak nőknek. Unisex. Mindenkinek jó.